Most pedig a 2023-as mockdraftunk harmadik adását hallhatjátok, ami a 25. választástól megy ugye az első kör végéig, illetve beszélgetünk azokról a játékosokról, akikről még mindenképpen szerettünk volna egy pár szót ejteni, és akár előkerülhetnek ők az első körben is, vagy a második körben lesznek kiválasztva, de valamiért úgy gondoltuk, hogy ők a mi sleeper játékosaink, úgyhogy jó szórakozást kívánunk ehhez az adáshoz is.
És akkor a Memphis jön?
Igen. Én nem titkoltan arra számítok, hogy Dillon Brooks kezét elengedi a Memphis Grizzlies, vagy hát én legalábbis már ezt tenném a helyükben. Szerintem már egy kicsit a fejükre nőtt, és ezért egy...
Hát le is nyilatkozták, tehát hogy fogalmaztak, hogy minden körülmények között elengedik. Igen.
Nagyon, nagyon meg tudom érteni, és én egy szorgalmas védő potenciálra rendelkező prospektet szeretnék kiválasztani, méghozzá a G League-ből, Sidi Sissokót, lehet ő egy reach-it, vagy nem tudom, eléggé szór az ő megítélése, de szerintem egy klasszikus Memphis pick is lehet akár. Kifejezetten, amiket néztem, láttam, hallottam, olvastam róla, az azt vetíti elő, hogy egy jó wing védő lehet, 6-6 magas, 6-10-es wingspannel, egy idő után akár pótolhatja Brooksot, anélkül, hogy a támadó oldalon olyan problémákat okozna, mint Brooks, mert ő biztos, hogy nem fogja erőltetni a távoli ketteseket. Távoli dobás vagy elhisszük, vagy nem, kicsit olyan népmesei, de egyébként meg biztatóak a labda nélküli bemozgásai is, úgyhogy ilyen CDC szokkót választom.
Nehezen tudnék belekötni, mert igazából nekem párban volt Bilal Koulibaly-val nagyon sokáig, aztán Koulibaly-nak a későbbi anyagai azok őt rajta emeltek egy szintet. Sissokónál nem volt ilyen róla. Azt érdemes még tudni, hogy ő guardként érkezett a G League Ignite csapatához, és hogyha megnézzük az assziszt számait, akkor látszik is, hogy ő tud egy kicsit kreálni, nem irányító szinten, labdavezetése se rossz, nem irányító szinten, úgyhogy most már inkább kis wing, tehát kettes-hármas átmenet és védőspecialistaként tartják őt számon, szerintem ehhez képest mindenképpen van benne több, csak még pont a védekezésből szerintem nem mutatott eleget ahhoz, hogy én őt elhiggyem védőspecialistának. Kedvelem, első körös plecsni van rajta nálam is. Nem, még van egy olyan játékos, akit én előrébb helyezek nála, és a következő pikkel ki is fogom húzni.
És milyen szerencsé, hogy te következel, ugyanis a 26. helyen a Pacers választ, hogyha jól látom.
Ugye jól látod.
Frissítés, hogy ugye nálunk a Pacershez Jarace Walker került. Nem tudom, hogy ez változtat-e bármin is, nem. Tehát a nem. Legjobb elérhetőt akkor...
A legjobb elérhetőt választom ki. Lehetne vitatkozni, hogy nem ő a legjobb elérhető, de nekik szerintem Ryan Rupert a legjobb elérhető játékos. Én, hogyha nem maradt volna bent Koulibaly, a 18. helyen a Heathez is simán kihúztam volna Rupert. Ő egy fiatal francia játékos, aki az ausztrál bajnokságban a New Zealand Breakers csapatánál töltötte az előző szezont. Ugye ez az ausztrál bajnokságnak a New Star programja, és francia kapcsolat, ugye Usman Dzeng volt tavaly, idén most Rupert érkezett, de tulajdonképpen ugyanígy került annó RG Hampton és LaMelo Ball is az ausztrál ligába. Én azért szeretem Rupert játékát, mert ő egy 6 láb 7 magas wing, akinek nagyon pluszos 7 láb 2-es wingspanje van, és ő az első ilyen New Star programos prospekt, aki egy jó csapatban kapott helyet, nem pedig ez a cirkuszi játszon a fiatal, mindegy, úgyse különösebben számít, hogy mi lesz az eredmény a szezonban, hanem ő ebben az évben egy jó Breakersnek lett egy hát egy védekező roleplayere. Kicsit ez a Torrey Craig szerepet kapta meg, már most első évesen, szerintem több van benne. A tripláját azt meg kell tanítani, tehát hogy azt a dobást azt fel kell építeni az alapoktól, viszont a védekezése az már most pályán tarthatóvá teszi szerintem az NBA-ben is, és elég fiatal, elég nyers, és tényleg olyan fizikai paraméterei vannak, amivel hát tényleg csak Koulibaly és az ilyen Anunobi szintű szörnyek, fizikai szörnyek tudnak vetekedni.
Teljesen elfogadható a válasz. Itt már nyilván azért nehéz olyan játékost találni, akiben a 3 meg a D is megvan, de nála a D olyan szinten megvan, ami miatt érdemes ilyen roleplayernek pont a Pacershez elvinni. Teljesen mindent elmondtál, igen, a tripláját fel kell építeni, labdás és labda nélküli védekezése viszont már szerintem most októbertől meg lesz neki, hogy lehessen kezdeni őt próbálgatni, akár a kezdőben, a Pacersnél, hogyha ugye úgy adódna védő specialistának.
Igen, egyébként szerintem Sissoko, Rupert, Omex Prosper, ők, sőt Chris Murray-t is ide vehetjük nyugodtan, ez a ízlés szerint válasz egyet. Kategória, bizonyos szituációkban Rupert választanám előbb bizonyos szituációkba, Chris Murray-t választanám előbb bizonyos szituációkba, Omex Prospert. Melyik csapatnak éppen melyik irányba kell egy kicsit eltolnia a saját rendszeréhez az igényeit, és ki felel meg neki jobban. De hát még mindig ott tartunk, hogy a 26. picknél ilyen kaliberű játékos van bent, ez zseniális. És akkor a 27. pikkel te következel a Hornets-szel, ahol eddig csak Scoot Henderson az új arc.
Igen, és most megint egy kicsit gondolkodóba is estem. Van egy pár csúszó, de nálam ők nem illenek ide a Hornets-hez. Hát megpróbálok egy 3D játékos prospektet húzni. És Julian Phillips a Tennessee Volunteers Egyetemről. Ő az, aki ide illeszthető leginkább a Hornets keretéhez. Fizikai adottságokról azt kell elmondanom, hogy ő egy nagyon-nagyon erős játékos, 6-7 magas, 6-11-es wingspannel, még nincsen 20 éves, neki is inkább a védekezés van meg, mint a tripla. Gyakorlatilag nem igazán ismer elveszett labdát, még egy olyan Tennessee-ben is kiemelkedett, ahol kifejezetten komolyan veszik a védekezést. Posztjához mérten jó lepattanózó, de ő is még egy fiatal prospekt, akit fel kell építeni, időt kell adni neki, de én azt szánom, hogy ő esetleg a védekezésbeli hiányosságokat betömi, ami tudjuk, hogy a Hornetsnél azért eléggé megvan.
Igen, Philipsnek nagyon széles a range, ahol a scoutok teszik őt. Én is híve vagyok. Ez a 27. hely, ez tulajdonképpen nem rossz neki. Én mai állás szerint valószínűleg nem vinném el első körben, de egy korai második körös pikkel igen. Ugye ő volt az, aki kiugrott a csarnokból a kombájnon, és a legjobb eredményeket hozta, ami hát ugye az elmúlt évek összevetésében is kiemelkedő, tehát a állóhelyzetből, mozgásból való reach, tehát ameddig, amilyen magasra fel tud ugrani, ezek a posztjához képest kiemelkedőek. Hát valóban annyi, hogy támadásban még nem, én is nem látom, hogy mit lehet vele kezdeni. Tehát ahhoz, hogy álljon a sarokban, ahhoz is meg kellene tanítani még neki egy triplát, vagy meg kell tanulnia egy triplát. A védekezése viszont készebb, mint Kian Johnsoné volt, aki aki alacsonyabb persze, de hasonló szerepben érkezett az elmúlt években a Tennessee Volunteers csapatából, úgyhogy Phillips jó kis játékos, jó kis pick, és valóban ráfér a wing védekezés a Hornets-re. Nem tudok belekötni ebbe a választásba sem. És akkor jöhetek a Jazz-zel? Jazzhez csúszót fogok kihúzni, Keyonte George lesz a Baylor Egyetem csapatából. Ő egy 6 láb 4 körüli dobó hátvéd, elsősorban scorer, aki hát majdnem 20 pontot, bocsánat, a per 36-os számokat néztem, aki 15 pontot átlagolt a szezon során, lottery prospektként indult, de mivel ezt a 16 pontot, illetve egészen konkrétan 15,3 pontot, 37,6%-os mezőnnyel, tehát egyáltalán nem hatékonyan tette, ezért elkezdett csúszni a bordokon. Most a kombájnon ebből valamit visszahozott, ami nála nehézség, és már tudom, hogy a bírálattal kezdek, meg elébe megyek, hogy nem véletlen, hogy 28. pikkel választjuk ki. Na, tehát nem elit atléta, nem mutatott túl sokat a védő oldalon, nem igazán tud kreálni, nagyon picit, de negatív a turnover mutatója. Tényleg csak scorer, és scorernek sem hatékony, de benne viszont látod a kutyát, aki egyszer majd ki fogja ásni magát a gödörből, és egy akár sztár, akár all-star szintű scorer is kijöhet belőle. Szerintem a Jazznek egy ilyen kaliberű játékos tökéletes. Van, aki Bradley Beal-hez is hasonlítja. Én azt gondolom, hogy benne lehet. Nem zárom ki ennek ebből a lehetőségét, de engem egy kicsit, tehát konzervatívabban mondjuk Eric Gordon egy jó komp hozzá. Úgyhogy ahol sok pick van, ahol belefér, hogy lehet, hogy nem jön ki belőle semmi, ahol az se zavarja a csapatot, hogy már ott van Clarkson, meg ott van Sexton a csapatban, ugyanerre a szerepre egy fiatalabb, sokáig csapatkontroll alatt lévő játékossal simán megpróbálkoznék. Nem rosszabb prospektő, mint Jaden Hardy volt tavaly, aki tovább csúszott, de láthatóan az első NBA szezonja után be is jött a Mavericksnek. Úgyhogy Keyonte George az emberem, akit lottery-ben nem annyira szeretnék, de itt már nagyon szeretem.
Hát gyakorlatilag elmondtad az előnyeit és a bírálatokat is. Nyilvánvalóan ezek a bírálatok helytállóak, mert azért ő most már csúszik a mokkokon meg a bordokon is. Nagyon magasra rangsorolták őt még az év elején. Elég sok Baylor meccset is láttam, mert ugye jó csapat volt a Baylor, de azért látszódott, hogy ez bizony nem az a Macy Oteague, meg a Kingsbe az Off-Night Betts nevű játékos, nem jut eszembe az ő neve sem most, a védekező specialista a Baylorról.
Igen, a Kingsnek a csere irányítója. Igen.
Jó, mindegy, majd
akinek nem jut
kivágjuk.
Eszünkbe a neve, pedig egy tök jó játékos.
Igen, tehát hogy azért látszott rajta, hogy védő oldalon nem csak, hogy a fizikai adottságai nincsenek meg, hanem talán az agya és az akarata is hiányzik. Kicsit lustának éreztem a védekezésben, támadásban az atletizmusa és a mérete is kevés. Egyébként egész jó kreáló, tehát nekem kifejezetten tetszik az assist, tehát ahogy a társakat meg tudja találni. Kérdés az, hogy akarja-e, mert valamikor lehúzzák nála is úgy a rolót, és akkor arra koncentrál, hogy ő bizony nehéz buta dobásokat is vállaljon. Tehát ezért nem vittük el mi sem. Én a valóságban is el tudom képzelni, hogy ő egy csúszó lesz, de az első kör végén van benne potenciál, a Jazznél pont meg lehet nézni, hogy mi történik vele, tehát jó helyre kerül.
Davion Mitchell egyébként,
Davion
nem
Mitchell,
jutott eszünkbe a neve.
Igen.
Így van. Akkor
úgy,
jöhet a Pacers, akinek már van egy Jarace Walkerük és egy Ryan Rupert-ük.
Igen, és bevallom, hogy én most egy olyan játékost fogok választani, aki nekem nagyon sokáig nem volt radaron, és lehet, hogy még a nevét se fogom tudni jól kiejteni, úgyhogy ezért előre is elnézést kérek. De mostanában úgy tűnik, hogy a Santa Clara elég jó, elég jó egyetem, úgyhogy én Brandon Podziemskit,
Hadd
igen,
mondjam én, Brandon Podziemskinek mondják.
Podziemski, értem, tehát
Podziemski, igen. De ő
Podziemski.
lengyel származású, tehát ezt hallhatja mindenki, és Jeremy Sohan már rikritálja is, hogy menjen a lengyel válogatottba. Tehát rikritálja szép angol kifejezéssel, tehát duruzsol a fülébe.
Igen, ő, hogyha jól emlékszem, akkor egy tripla-duplát azért letolt a Combine-on, és azért szeretem őt a Pacershez, mert azért Haliburton is megsérülhet, elfogyhat, nem várhatjuk, hogy mindent ő kreáljon, és nekem tetszik, azon kívül, hogy ő egy nagyon stabil dobó, hogy én látok benne kreálási lehetőséget is, úgyhogy azon kívül, hogy most sikerült ugye megerősítened neked is a választásoddal, meg nekem is a védő oldalt, kicsit most a támadást erősíteném a Pacersnél, úgyhogy ezért jutottam arra, hogy őt viszem elő, egy 40%-os dobó egyébként, úgyhogy első számú kreáló volt a Santa Claránál.
Mármint a triplája 40%-os.
Igen, igen, így értettem.
Tehát ez nem maradjon el. Gyorsan kikeresem a mezőny százalékát, de az szerintem 45 körül, sőt 48,3 a mezőny százaléka. Itt hát azt az egyet kell figyelembe vennünk, Brandon Podziemski és egy nagyon megosztó játékos. Én őt egy hatodik ember szerepben tudom elképzelni. Azt kell róla tudni, hogy ő Jalen Williams helyét vette át egy az egyben a Santa Claránál. Ő az Illinois csapatából érkező transfer, és ott epizód szereplő volt tavaly, most pedig egy kisebb konferencia jó csapatában kiteljesedhetett, és Star konferencia legjobb játékos MVP-je volt a Mountain West konferencben, ami egyébként elég jó az elmúlt években, tehát sok jó prospekt érkezik onnan. Én is egyre jobban kedvelem, nagyon nagy kombányt ment, úgyhogy most már inkább a hívők hangosabbak, és az se lenne meglepő, olyan hype van körülötte, hogyha top 20-ban elmenne ilyen 18-19. Hely környékén. Az szerintem erős, jobb kreálónak látom, és egyértelműen jobb triplázónak, mint Jalen Williams-t, szóval viszont Williams pedig atletikusabb, és hogy pont azon a szinten van Podziemski, hogy bár a nyers adatok alapján jó atléta, de ez a funkcionális atletikusság, ez kérdéses nálam. Szerintem ide tökéletes kompot nehéz hozni, de egész jó kompokat lehet. Nyilván sok helyen lehet olvasni Dante DiVincenzo nevét vele kapcsolatban. Még Pat Connaughton neve is előtérbe kerül, aki szintén ilyen laborkörülmények között zsákolásban jó atléta, de a meccsen nem ugrik ki a csarnokból, vagy nem azt látod, hogy az atletikus képességekkel verné meg az emberét, viszont nekem a tökéletes komp hozzá az Austin Reeves, aki egy okos, komplett játékos, sokáig el volt temetve a Lakers padján, és most a play-offban bemutatta, hogy azért van benne. Nem minden ilyen játékosból lesz Austin Reeves, de Podziemskiből lehet, meg simán lehet a best is, abszolút elsőkörös nálam is, tehát hogy simán elvinném itt, meg még nagyon sokat más ember, tehát körülbelül 40 elsőkörös játékos van most itt, és Podziemski egy jó választás. Én inkább egyébként Ben Mathurin helyét félteném tőle, mint Haliburtonét, mert őt benne az irányítót nem látom, hanem ez a hatodik ember szintű kreálás, ami Podziemskiből inkább kijöhet.
Hát igazából én is inkább úgy értettem, hogy Haliburton mögé azért legyen még valaki, aki egy picit tud esetleg kreálni, mert a többiek egyáltalán nem, és ez látszott is, hogy igazából akkor a Pacers teljesen tanküzemmódba kapcsolta, mint Haliburton ugye megsérült még egy hónappal a szezon kezdet után. És akkor elérkeztünk az utolsó választáshoz, a Clippers a 30. választással kit fog vinni.
Igen, a Clippers esetében már nem nézek fitet, hanem azt a játékost húzom ki, aki utolsóként maradt bent nálam úgy, mint egyértelműen első körös prospect, ez az én bordom. A draft szakértőknél általában nála is van egy kis szórás, de én nem aggódnék egyáltalán, és nagyon örülnék, hogyha első körben ledraftolhatnám James Nagy-t a Barcelona csapatából. Ha úgy tetszik, ő a draft másik klasszikusabb centere Derek Lively mellett, már a 20. picknél is nagyon komolyan elgondolkodtam rajta, hogy a támadó áperensengő mellett legyen egy védekező Nagy is a csapatban. Róla egyrészt azt érdemes tudni, hogy gyakorlatilag prototipikus modern center méretei vannak, 6 láb, 10 magas, és ilyen, hát most a pontos adat nincs előttem, de ilyen 7 láb, 5 környéki wingspanje van, tehát egy olyan védekező center, amilyet szeretnél, lábon ő elég gyors, nem fog egyeseket megfogni, de switchelhető lesz, támadásban semmi más nem tud, csak rimrunnernek használható, de az tulajdonképpen ehhez a poszthoz elég is. Ő egy Clint Capela kezdő pack, ugyanezt ki lehet belőle hozni. 4 évig olcsó, az első évben nem hiszem, hogy bármit is kapni fog tőle a csapat a garbage perceken kívül, de a második évtől akár már csere center pozíciót is betöltheti, harmadik évtől pedig kezdő center. Igazából a Clippers tele van, tehát bárhova lehetne húzni, de ő szerintem az első körben tök jó választás lehetne. És zárójeles kis érdekesség, talán még nem úszott el teljesen a hajó, hogy ő magyar válogatott lehessen, mert ő Pécsen nevelődött, több évet töltött el, úgy került később Barcelonába, egyébként nigériai származású. És hát nyilván nigériai válogatott jobban áll, mint a magyar, úgyhogy őt talán ilyen klasszikusabb honosítás nélkül is magyarként lehetne számítani. Nem ezért húzom kiét, vagy nem csak ezért húzom kiét, hanem mert én tényleg bízom benne. Tényleg a 20. piktől kezdve már bárkinél, aki centert szeretne, hosszú távra olcsón annál Nási egy jó választás.
Komolyan én is elgondolkodtam az előző Pacers picknél, hogy Nagy-t húzzam esetleg ugye Turner helyett egy ilyen klasszikus, vagy mögé egy ilyen klasszikus védőcenternek. Pont tegnap láttam vele egy videót, ahol Serge Ibaka-val készült, éppen zsákolásokat, elzárásokat gyakorolták. Nagy-n nem volt felső, látszott, hogy szuper kiemelkedő fizikális adottságai vannak, még NBA szinten is. Tehát én ezt akinek tényleg éppen gyűrűvédő kell, kockázatmentesen meg lehet próbálni őt.
Igen, és egy nagyon szerény, nagyon szorgalmas fiú a hírek alapján, tehát az egó nélküli védekező center, na ilyet szeretnénk.
Hát akkor így le is zárult az első körünk, és biztos vagyok benne, hogy neked is vannak olyan játékosok, akik meglepő, még nekünk is, hogy nem lett első körös, de valahogy így alakult. Szerintem így rapid dobáljuk be egymás felé ezeket a neveket.
Igen, szerintem is nagyon konzervatív lett a boardunk. Vannak még olyan játékosok, akik ide kerülhettek volna, és lehetnek nagyobb meglepetések is. Szerintem kezdte, legyél az első, aki bedob egy nevet, és röviden pár gondolatot hozzá.
Igazából, hogyha itt az első kör végén akár a Nets is kivinne egy ilyen high upside játékos, szerintem Gigi Jackson a South Carolina Gamecocks egyeteméről egy nagyon fiatal, nagyon sokat megengedtek neki, tehát gyakorlatilag odaadták a kulcsokat, hibázott is, de hát sokszor ilyen egyszemélyes hadseregként kellett neki szerepelni egy wing játékos, aki elsősorban a támadásra összpontosít, jó fizikai paraméterekkel, tehát ő lehet akár egy első körös.
Hát nála, én azért vagyok szkeptikus, mert azt is hozzá kell tenni, hogyha ő nem jött volna most a South Carolina-ba, akkor neki aláírt papírja volt, hogy a jövő évben megkezdi az egyetemi tanulmányait északra, a North Carolina csapatában, és most 1/1 vagy 1/2 várományos prospekt lenne. Aztán úgy döntött, hogy mégis hamarabb megy az egyetemre, és szerintem ez rossz döntés volt, mert inkább azt mutatta meg, amit annó Emoni Bates, csak Bates még nagyobbat esett, aki szintén itt van ezen a drafton, és nem fogunk ma róla beszélni, hogy scorer, meg jó felépítése van, de hogy megvan a játék IQ, érti-e, hogy mi történik, hajlandó-e védekezni azon kívül, hogy nem hatékonyan dobál, az még kérdéses. Én hoztam neki mostani tudásunk szerint egy kompot, ez pedig a fluidabb mozgású Rui Hachimura, aki szintén tök jó játékos idén a Lakersben, de sokáig nem láttuk ezt. Úgyhogy Gigi Jacksonnál, ugye Gregory Jackson csak a Gigi Betts nevet használja, és ez lesz a kérdés, hogy meddig lesz az az idő, és hagyják-e tanulni. Ezért kétségtelen jó lenne neki, ha első körös lenne, mert mégiscsak nagyobb a türelem ott. Nem döntött jól, szerintem.
Igen, az egész egyetemen az egyik legfiatalabb, vagy talán a legeslegfiatalabb az egész egyetemi szcénában. Tehát ő annyira hamar kijött, hogy még egy évvel hamarabb, mint ahogy te is mondtad.
Igen, ő a
De
draftnak a legfiatalabb játékosa egyébként.
Szerintem ő is, tehát nálad is azért szerepel itt a kérdéses első körösök között, azért meglepődnénk, ha őt nem draftolnák így en bloc.
Így, persze.
Tehát a második körből már biztos, hogy el fog menni.
Én hozom a kis kedvencemet, aki kérdéses elsőkörös, ő pedig a bajnok Yukon csapatából, Andre Jackson Jr., aki egy 6 láb 6 magas irányító, kombogárd, kisving, mindenes glue guy, aki mindent megcsinál neked tényleg a hustle játéktól kezdve bármit. Rá is dobja a triplát, be nem annyira, de ő egy igazi nyerő csapatjátékos, és hozzá is hoztam egy tök jó kompot, ő az új Bruce Brown.
Mármint a dobás nélküli Bruce Brown. Tehát
Hát,
aki még a Netsben volt, és inkább...
Ha elhisszük a Denveri dobását Bruce Brownnak, akkor igen, akkor a dobás nélküli Bruce Brown. Igazad van, kevéssé valószínű, hogy Andre Jacksonban van annyi dobás is, mint amennyi az idei Bruce-ban van. De
Igen,
egyébként
tehát...
körülbelül hasonló erényei vannak. A Netszes Bruce Brown, az így jó.
Igen, tehát annyi választotta el Jackson nálam azoktól a glue guy-oknál, akiket végül is kiválasztottam, ugye Colby Jones, Omax Prosper, hogy Jacksonnak egyáltalán nem tudom elhinni a dobását, nagyon reménytelennek tűnik kifejezetten számomra, de egyébként meg minden másban, ahogy te is elmondtad, felszántja a pályát, playmaker, gyorsindításoknak a jó elindítója, igazi bajnok matéria, lehet vele bajnoknak lenni, mint ahogy azt bebizonyította. Úgyhogy nálam egyébként pont 30. a bordomon, de nem úgy alakult, hogy most kiválasztottam volna, vagy akár te. Az én következő játékosom, akit hozok, ő egy inkább támadó oldalon szerepelő játékos, a Michigan Wolverinesből, ugye Juwan Howardnak a fia, Jet Howard. Nem lennék meglepve, ha az első kör végén elvinnék, azért az meglepne, hogyha a 23. helynél korábban elvinnék őt, engem meglepne,
Benne van pedig,
de benne van szórás
de én sem
alapján,
vinném ott el.
szórás alapján akár 18-20-tól már nézegethetik őt. Nekem annyira kérdéses az ő védekezése, hogy ezért túlságosan egyoldalú játékos nekem.
Igen, nekem annyi a gondom még vele, hogy nem eléggé atletikus. Viszont a triplája az legit, tehát hogyha egy ilyen spot-up tripla specialistát szeretne valaki, akkor már Lakers is simán elgondolkodhat rajta. Hozzá Terence Ross a kompom, akinek a triplája nem azt mutatja, hogy mennyire jó triplázó, de szerintem ő nagyon hasonló kaliberű játékos lehet, mint Terence Ross, vagy nagyon hasonló lehet a megítélése pár év múlva akkor is, hogyha bejön. Akkor én lövöm a következő gyors véleményt, ő pedig Maxwell Lewis lesz, aki a Gigi Jackson Jet Howard upside tierben van nekem, első kör vége, második kör elején, ő a Pepperdine-nak volt a tulajdonképpen scorer wingje, neki vannak hívei a ligában, és éppen ezért az ő esetében, mint ahogy Jet Howardnál a top 20-as kiválasztás sem lenne meglepő, nyilván főleg a támadó oldalon. Van aki, egyébként az a vicces, hogy van, aki azt álmodja bele, hogy ő egy ilyen star scorer lehet, mint Chris Middleton, vagy Trey Murphy, aki most elkezdett ilyen skilleket csillogtatni. Van, aki elit 3&D játékost álmodik bele, hogy oké, megvannak a scorer skilljei, de mégis az atletikusságával védekezhető, későn kezdett el kosárlabdázni. Nagyon komoly hiányai vannak, és nem tudom, hogy mennyire volt neki jó hely a Pepperdine, mert az idén egy nem jó csapatban nem jó csapat volt idén, és egy rossz csapat jó statjait hozó játékos lett Maxwell Lewis. Lehet benne upside, tehát ő is boomer bust kategória. Nekem a legjobb kompom hozzá, amit eddig találtam, az egy magasabb Jeremy Lamb. És hát Lambnek is voltak tök jó kis szezonjai, jó időszakai, akkor is, ha őt előrébb draftolták, de mégis kérdéses játékos. Maxwellnek egyébként prototípikus wing méretei vannak, tehát 6 láb 7 magas, 7-es wingspanje van. Az upside, ami benne van, annak ellenére is, hogy annyira nem fiatal.
Én ehhez nem is tennék hozzá, inkább mondanám a saját játékosokat egy csokorban. A UCLA Bruinsból három játékos is, akiket érdemes lesz figyelni. Ugye Hame Hakez egy nagyon nyerő típusú wing 3-as-4-es játékos. Igazából egy kis szervezés, egy kis hustle, egy kis védekezés, egy kis kreálás, így mindig jól érzi, hogy mit kell tennie, semmiben sem annyira elit, de mégis mindig nyer a csapata, ő ez a típus. Aztán aki nagyon sajnálok, hogy megsérült, Jalen Clark, aki egy elképesztő defensive playmaker, tehát nem nagyon láttam még ilyet az utóbbi időben, mint amiket ő csinál a védő oldalon, hogy IQ-ból, vagy megérzésből, de gyakorlatilag kiszagolja, vagy ennyire felkészül az ellenfélből, előre tudja, hogy mit akarnak csinálni, gyakorlatilag tájbeli szinten lép bele a passávokba, de labdás játékos is, hogyha betör mellette, akkor az ereje is megvan, hogy kiszedje a kezéből, tehát én azt gondolom, hogy őt mindenképpen meg fogják nézni a ligában, de semmiképpen sem első körben, második vagy undraftedként. Aztán ugye itt van a UCLA-ről még Amari Bailey, aki freshman volt, neki is érdekes a megítélése, első kör vége, második kör eleje, szerintem ő ott el fog menni. Nehezen indult neki is az év, de egy jó méretű kombogárról beszélünk, tehát ő rájuk gondoltam még így egy csokorban.
Igen, Hakező gyakorlatilag most már kezdi megkapni a tripláról non-shooter plecsnét, ez tartja őt vissza az egyértelmű elsőkörös választástól. Azt meg sem tudom mondani, hogy őt választanám-e ki előbb, vagy Amari Bailey-t. Bailey, két játékos van, akire én úgy írtam a saját jegyzetemben, hogy neki jó lenne, ha maradna még egy évet az egyetemen, mert jövőre, hát még akár lottery pick is lehetne. Ennek ellenére Bailey volt az egyik, aki kijött ezek közül, vagy ebből a tíremből, a másik egyébként Jordan Walsh, aki egy extrém védő, így az Arkansas Razorbacks csapatából ő is, de támadó oldalon nagyon-nagyon-nagyon hiányos jelenleg. És hát,
egyetemi szinten is hiányos, tehát annyira
igen,
hiányos,
igen.
Igen.
Igen. Úgyhogy nagyon nyers, nem biztos, hogy lesz elég ideje bizonyítani, hogy mennyire jó védő, és hát ebben komoly veszély van. Mindenesetre Béli és Vos helyében is maradtam volna még az egyetemen, vagy azt tanácsoltam volna nekik, hogy maradjon. Béli jó volt kombájnon, és ugye itt a sérülésekkel teli szezonja után könnyen lehet, hogy neki van valami elsőkörös vagy elsőkör végi ígérete. Nem lepne meg, mert a tehetség benne van, ő egy Avery Bradley klón, aki védekezés, kis játékszervezés. Meg azt mutatta meg a kombájnon, hogy irányítóként is lehet rá számítani. Tehát elsősorban ezt az áttörést mutatta meg, amit a UCLA-n nem tudott. Úgyhogy ha elsőkörös ígéretet kapott, akkor tök jó, hogy kijött, ha nem, akkor maradhatott volna még egy zsíros NIL szerződéssel Los Angelesben. Akkor maradjunk még itt, nem a Better Stay tierbe raktam, mert olyan még Walshnál is nyersebb játékosról elkezdtem hallani pár hete, hogy akár első kör közepén is elvihetik. Ő Bobby Clintman, a Wake Forest csapatából. Egy percember, de olyan alkata és triplája van, ami hát egy 6-10-es magasság, 7-es wingspannel, és egy nagyon-nagyon ígéretes tripla. Ehhez ő egy svéd játékos egyébként, tehát Európából érkezett az NCAA-be, és hát ha őt most elviszik első körben, akkor az egy fix pont lehet, és ebben az esetben valóban érdemes volt kijönni, ha nem viszik első körben, akkor meg buta volt, mert a jövő drafton még az is benne van, hogy a top 10-ben elvinnék. Hozzá Lauri Markkanen a kompom, tehát ő egy ilyesmi kaliberű játékos lehet, még most beleálmodjuk, hogy jobb védő is, de hát ez azért van, mert keveset játszott, és még most inkább álmodni lehet bele bármit.
Én még nagyon röviden akkor megemlíteném Terkavion Smith-t, az NC State Wolfpack egyetemről. Ő egy teljesen egydimenziós, vékony scorer, shooter, gyakorlatilag egy egyszemélyes hadsereg volt. Ő évelején még sokszor első körben volt emlegetve, azért szerintem mindketten meglepődnénk, hogyha első körbe számítanának rá, mert annyira nem tűnik reménytelinek az ő védekezése, meg azért az NBA-ben már lehet, hogy ez a támadó repertoár sem lesz elég. Aztán akiket én még nagyon kedvelek, még két játékos van, Julian Strother, aki a Gonzaga Egyetemen, Drew Timmyék, Suggs, nem Hardék mellett ilyen, kicsit ilyen harmadik számú opció volt,
Hát
úgyhogy
inkább negyedik, nem?
negyedik, de hogy ezt az NBA-ben is, tehát szerintem tudná ő ezt, tehát neki már letisztázott szerepe van, se több, se kevesebb, talán egy ilyen percembernek jó lenne, illetve még akit szeretnék.
Hozzá is van tök jó kompom, ő egy ilyen Joe Harris klón, Julian Strother. És ez kell, ez negyedik, ötödik opciónak az NBA-be, úgyhogy én még azt is látom benne, hogy egyszer kezdő lesz, tehát nem csak percember. Ahhoz persze kell fejlődnie, meg be kell jönnie, de itt ilyen játékosok vannak a második kör elején.
Igen.
Elképesztő.
A Kansas City-ből Jalen Wilson, én azt gondolom, hogy második körös lesz, és ugye te Grady Dick-et említetted Christian Brown-nál, és én jobban érzem a párhuzamot Jalen Wilson és Christian Brown között, ugyanis egyértelmű első számú opció, és ilyen inkább az, aki felvállalta a nyerő, vagy a fontos akciókat, és neki ugye szintén olyan bizonytalanabb a triplája, mint Christian Brownnak. Egyetemi szinten volt, tehát amikor ültek a dobások, akkor egy ilyen 30-40 pontos hete is volt neki a legnehezebb konferenciában, de inkább azt tudom neki szánni az NBA-ben, mint amit most a döntők alatt Christian Brown is csinál, hogy kicsit beszáll, megváltoztatja egy picit a játékképét, ilyen hustle játékos, úgyhogy még őt szerettem volna mondani.
Igen, Wilsonnal nekem annyi a problémám, hogy én nem látom azt a szerepet, amit az NBA-ben be tudna tölteni. Hozzá nekem a kompom az Jordan Vora, aki a Louisville-nek volt ilyen hasonló első számú opciója, és egy nagyon jó egyetemi játékos, csak szerintem az ő védekezése kevés lesz már NBA szinthez, és így viszont wing pozícióban nem tudom, hogy ő hol és milyen körülmények közt tudnak pályára kerülni. Ez a gondom Wilsonnal.
Én ezzel egy picit vitatkoznék, de aztán több szót nem igazán érdemel az adásban. Szerintem nem rossz védő Wilson, sőt, ami előnye Vorához képest, hogy egy kifejezetten jó lepattanózó, és kifejezetten jó tranzíciós játékos lehet. Úgyhogy
Hát védekezésben egyetemi szinten nem olyan rossz, de lábon szerintem lassú az NBA-hez. Van egy másik játékos, aki ha már Wilsonnál tartunk, abból a szempontból szerintem nagyon hasonló, hogy egy nagyon-nagyon jó egyetemi játékos, de kérdéses, hogy az NBA-be át tudja elvinni ezt, ez pedig az Indiana Hoosiers senior játékos, a Trace Jackson Davis, akiről már tavaly is beszéltünk. Ő All-American is lett idén, egy nagyon jó kis négyes, scorer négyes, aki a csapata sztárja volt, de nincs triplája, és ahhoz meg talán nem elég gyors, hogy sztár szerepe legyen. Őt is több helyen láttam már első kör végére jósolni, de ha nem, akkor második kör elején el fogják vinni. Nincs, tehát csak a tripla a komoly hiányossága, mert az egyáltalán nincs neki, illetve az, hogy nagyon erősen balkezes. Ez is, tehát hogy itt mindig nehéz, amikor egyetemi sztárt átültetsz az NBA-be, és azt tudod, hogy itt sztár nem lesz, tehát itt azt a rolt kell megtalálni, amiben ki tud teljesedni, és ez nem megy annyira könnyen, mint amennyire elsőre tűnik, hogy jó játékos, hát az megoldja. Itt emiatt aggódok Trace Jackson Davisnél.
Igen, ő egy kifejezetten jó dobásblokkoló, jó lepattanózó. Hát kérdés az, hogy mennyire tudná esetleg a switchek után a periméteren ott maradni. Én kicsit szkeptikus vagyok vele kapcsolatban, meg posztjához képest egész jó passzoló is. De ahogy te is mondtad, így nehéz őt beilleszteni, mert azért nem is annyira gyors, nem is annyira jó fizikai, hát jó fizikai adottságai vannak, de nem annyira jó atléta, mint amit egy mostanában egy magastól elvár. Tehát nem egy Bam Adebayo.
Hát ami ilyen érdekes komp hozzá, az a tripla nélküli John Collins, de hát John Collins azért érdekes, mert van triplája, szóval, hogy ez olyan, éppen ez a lényeg, hogy elgondolhatatlan ez a játékos szerintem ma.
Igen.
Még nekem három név van, akik benne vannak abban a top 42-ben, akik első körös plecsnit kaphatnak, nem lepődnénk meg, az egyik Marcus Sasser. Kicsit csodálkozom is, hogy csak most kerül elő a Houston Cougars irányítója. Nála az a probléma, hogy csak 6 láb 2 magas, viszont ő egy olyan rutinos scorer, aki azonnal használható lesz egy NBA csapatban. Kicsit, hát nyilván mindig kérdés, hogy ki jön az upside, de ugyanannyira nem lepődnék meg, hogyha belőle sztár szintű játékos lenne, mint ahogy Jaylen Brownson esetében sem lepődtem meg rajta. Nem identikusan ugyanolyan a két játékos, de hasonló kategória. Vagy Andrew Nemhart, aki megint másképp játszik, de nála se lepődtünk meg azon, hogy azonnal hatékony tudott lenni az NBA-ben.
Igen, Sasser még nekem is fel volt írva, ugye neki volt azért olyan sérülése, ami miatt a Houston szezonja el is úszott, mármint úgy értve, hogy akkor is Final Four-ba kerültek, csak Sasser nélkül is, úgyhogy ez meg az a kérdést veti fel, hogy igazából ő milyen olyan dolgot tett hozzá a csapatához, amit rajta kívül mondjuk a következő vagy az ő cseréje ne tudott volna megoldani. Tehát nekem kicsit kérdéses emiatt Sessernek a szerepe, de valóban rutinos scorerről van szó, akinek talán a méretei miatt nem választottuk.
Így van. A Combine-on nagyot ment Ben Shepherd a Belmont csapatából. Ő most a Combine-on a triplájával és a játék szervezésével villogott. Kérdés, hogy ezt a triplát mennyire hihetjük el, mert igaz, hogy a teljes szezonban 41,5%-kal triplázott, de hát, hogyha visszanézünk az előtte lévő 3 évére, akkor tavaly 37,1, tavaly előtt 33% alatt, az első szezonjában pedig 28% alatt volt a triplája. Tehát könnyen lehet, hogy nála ez egy fluk, és a büntető számai is, hát egyetlen évben érte el a 70%-ot, akkor majdnem 72-vel dobta a büntetőit 3,5 kísérletből, de most a mögöttünk lévő szezonban 4,2 kísérletnél is 68,4%-kal büntetőzött. Tehát ő nem egy természetes dobó, a triplája az most jól néz ki. Nagyon jó lenne, hogyha 3&D 2-es lenne belőle, de kérdés a védekezése is, meglátjuk. Nála írtam fel azt negatívunként, hogy combine guy. Nagyon sokaknak elhiszem, például Omex Prespernek elhiszem, Brandon Pajemskinek jobban elhiszem. Ben Shepherd sem tűnik annyira rossz játékosnak, de nála lehet leginkább fluk ez. Viszont könnyen lehet, hogy annyira jó volt ez a combine, hogy első körben is fogják vinni. Alec Burks a kompom. nagyobb tehetség volt, de ez a streaky évek az NBA-ben, ez azért nála is látszik, és bensöpörd is. Hát ugyanez lehet, csak gyengébb kivitelben.
Én azt hiszem, hogy akkor, ha neked nincs már további játékos, akit megemlítenél,
Egy
amiben...
van, akit nagyon röviden, és szerintem róla te is fogsz majd tudni beszélni, ő Kobe Brown a Missouriról, aki egy veterán, egyetemi szinten veterán, 3 évet játszó erőcsatár, akinek most erre az évre megjelent a triplája, és egyébként egy okos játékos, jó védő, egy kis veterán lehet bármilyen csapatban, kreálni is tud, de a tripla, hogyha valid, akkor hihetjük csak el, mert egyébként korábban semmi jelét nem mutatta annak, hogy ő triplázó lehet. De ő rajta is elgondolkodnék első körben. Én E.J. Liddell-t írtam fel kompnak, ami sajnos az NBA-t követőknek nem mond olyan sokat, mert elszakította az ACL-jét, mielőtt megkezdhette volna a szezonját. Tulajdonképpen egy J. Crowder kezdőpek több kreálással, több játékintelligenciával, és talán egy fokkal kevesebb atletizmussal.
Igen, neki volt egy olyan jól sikerült egyetemi hete is, amikor egészen úgy tűnt, mint aki egy szupersztár, úgyhogy villantott már meg kifejezetten komoly scoring meccseket, estéket. Kérdés, hogy az ember ezt mennyire hiszi el, de amit te is mondtál, hogy neki nem kell igazából kiemelkedő scorernek lennie, mert van egy alapcsomag, ami akár arra predesztinálhatja, hogy egy megbízható rotációs játékos legyen, de egyelőre, vagy hát 90% eséllyel ennél több ő nem lesz, de ha ez bejön, akkor ez igenis megér egy második köröst bőven.
Szerintem már nincs olyan név, akit feltétlenül meg kellene említenünk. Ők voltak nálam azok, akik elsőkörös plecsnit kaphatnak. Nálam Bailey, Walsh, Terkavion Smith és Jalen Clark már nem ez a kategória. Smith és Clark azok a játékosok, akinek látom, hogy milyen szerepet szánna nekik az a GM, aki ledraftolja őket. Szembe például Wilsonnal vagy Trace Jackson Davis-szel ez egy NBA kompatibilis skill, de hát nyilván ők már nem elsőkörösök. De nem lenne meglepő, egy gyengébb drafton még az is elképzelhető lenne, hogy őket is itt említjük, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős és nagyon mély draft. Olyan nevek maradtak ki, akiket rá se nézek, mert mindegyikről szeretnénk még beszélni egy kicsit, de erre most már nincs időnk.
Hát nem tudom, hogy kettőnk nevében is mondhatom-e, de nekem ez az idei felkészülés volt az, ami talán, amióta közösen mokkolunk, a leginkább elvitt, vagy imádtam, és szerettem a kis teóriáimat meggyártani, hova kicsodát vinnék. Egyre több srác lett nagyon-nagyon szimpatikus, úgyhogy én mindig úgy vagyok vele, hogy inkább szeretem az erősségeket sorolni. Hiába tudjuk azt, hogy nagy százalékban nem tud megragadni ennyi jó kosaras az NBA-ben, túl kevés a hely, de én annyira szeretek drukkolni ezeknek a fiatal srácoknak, és most is nagyon-nagyon sok olyan egyéniség, személyiség van, akiért tudok szorítani, és kicsit ilyenkor úgy érzem, hogyha egy-egy játékos bejön, hogy mi már ott voltunk úgymond a bölcsőnél, így kísértük az útját, hogy jaj, de jó, hogy kijön belőle, amit bele lehetett képzelni, úgyhogy kifejezetten élveztem ezt az adást.
Nekem annyi kiegészítés, hogy most nem is annyira a csapatfitek nézegetését élveztem, pedig általában ezt szoktam jobban, hanem most kifejezetten a scoutolást. Azért, mert tetszett, amit látok. Tehát, hogy nagyon sok játékosnál tetszett, amit látok, és az ő egyéni fejlődésük végig gondolása volt nekem idén izgalmasabb, mint az, hogy melyik csapathoz kit húznék, mert ha nem őt húzom, 5 másik jó választás van szinte mindenhol. És így most másra fókuszáltam. Pedig fordítva szokott ez lenni így a mi draftjainkon. Minden esetre minden mással egyetértek, ez egy nagyon izgalmas draft class lesz, és hát szeretném is élőben követni a draftot. Azt nem tudom, hogy összejön-e majd olyan, hogy valamit fel is vegyünk ez alatt, vagy ez esélytelen, ezt meglátjuk, de most nagyon-nagyon várom a draftot. Most a visszajelzés hiányzik inkább, mint a saját teóriáim. De valahol le kell zárnunk ezt az adást is.
Igen, úgyhogy egyébként egy kis adalék, hogy ha jól emlékszem, akkor tavaly három darab választást sikerült telibe találni a 30-ból, hogy ez jó vagy nem jó, az más kérdés, meg lehetne nyilván olyan adásokat is csinálni, amikor mi is kielemezzük a saját tevékenységünket. Szerintem ez egy jó terv is lehet a későbbiekre. De minden esetre engem is nagyon érdekel, hogy élőben hogy gondolkodnak a csapatok. Lesz-e olyan meglepetés, mint tavaly, ugye mindenki Jabari Smith-re számított, még a legutolsó pillanatig is. Nyilván nem az egy per egyel, de hogy lesznek-e ilyen meglepetések. Úgyhogy én is nagyon várom a draftot, és köszönöm mindenkinek, aki idáig eljutott, és belehallgatott, meghallgatta az adást. Úgyhogy sziasztok!
Én is köszönöm mindenkinek, aki meghallgatta a kis agymenésünket. Sziasztok!